Noémi. Egy új vendég. A hosszú télszakot ismét az üzleti ügyek töltötték be. Legalább a gazdag üzérek úgy nevezik azt egymás között, hogy üzleti ügy. Levetinci úr kezdte magát beletalálni helyzetébe. A nagy vagyon igen jó álmokat áld. Sokat járt Bécsbe, s részt vett a nagy pénzemberek mulatságaiban. Sok jó példát látott maga előtt. Aki egyszer milliók ura, az megengedheti magának, hogy mikor az ékszerárusboltba megy újévi ajándékot vásárolni, egyszerre két darabot vegyen mindenből, mert két szívet kell az embernek megörvendeztetni. Egyiket azért a nőjét, aki otthon ül, a vendégeket elfogadja, mikor az uraság estét áld, máskor pedig a család bajával foglalkozik. A másikat pedig a másik nőjét, aki táncol vagy énekel, de minden esetre pompás hotelt, úri fogatot, ékszereket és csipkéket vesz igénybe. Tímárnak volt szerencséje azokon az estélyeken is jelen lenni, miket üzletbarátai, a pénzbárók odahaza adtak, hol komoly asszonyságok töltögetik a teát, s kérdezősködnek az embernek az otthon maradt családjáról. Aztán meg azokon a másforma estélyeken is, hol igen szabad elvű hölgy társaság kitűnő kedvvel fogyasztja a pezsgőt, s hol a jó tímárt mindenki azzal faggatja, hogy hát neki van-e már valami ismerős nője az operaháztól. A jó tímár elpiruló arccal fogadja e célzásokat, amin aztán mindenki kacag. Ó, dehogy! Levetinci úr példánya az erényes férjeknek, mond az egyik milliómos komoly arccal. És méltán, mond a másik, oly szép és szellemdús neje van, amilyen nincs egész Bécsben, könnyű neki hűférnek lenni. Fősvény bizaz, mondja a harmadik a háta mögött. Borsózik a hát attól, ha felszámítja, micsoda pénzbe kerül egy ilyen sejem és csipkefogyasztó szép állat a földön. Némelyek azután összesúgnak, s továbbadják a titkot, hogy tímár azon szerencsétlen férfiak közé tartozik, akinek a szíve hidegen marad. Tegye őt bárki próbára. Tesznek is vele kísérletet, szép és szellemdús hölgyek, kiknek tudomány és művészet a hódítás. De tímáron nem fog a csáb, meg nem hódol semmi bájnak, érzéketlen marad. Példánya a hű férjeknek, kiáltják róla magasztalói, élhetetlen ember, dörmögik ócsárlói. Ő pedig hallgat, és Noémira gondol. Milyen hosszú idő, 6 hónapig nem látni őtet, és minden nap róla gondolkodni, és mindabból, amit róla gondol, senkinek egy szót el nem mondhatni. Gyakran azon kapja rajta magát, hogy szinte elárulta, miről gondolkozik. Mikor ebédnél ül odahaza, az a szó akar kiszaladni a száján. Nézd, éppen ilyen almák teremnek a szigeten, hol Noémi lakik. Mikor Tíme a szemei elárulják, hogy főfájásban szenved, azt akarja neki mondani, lásd, Noémi főfájása elmúlt, ha kezemet homlokára tettem, s mikor Tíme a kedvencét, a kis fehér cicát meglátja, szinte megszólítja, ah, Narcissa, hol hagytad asszonyodat? Pedig nagyon vigyáznia kell magára. Van egy lény a háznál, aki nem csak Tímeát kíséri figyelemmel, hanem őt is. Atali előtt nem maradhat észrevétlen az, hogy Tímár, amióta visszaérkezett, nem olyan búskomor, mint azelőtt volt. Mindenkinek feltűnik, hogy milyen jó színben van. Ennek valami titkának kell lenni, és Atali nem tűrheti azt, hogy valaki boldog legyen ennél a háznál. Hol lopta azt a boldogságot? Miért nem szenved úgy, ahogy ő akarná? Az üzlet igen jól megy. Új év első havában megérkezik a tudósítás a tengeren túlról. Az elküldött lisztszállítmány szerencsésen megérkezett, és most már a siker tökéletes. A magyar liszt annyira kivívta magának a jó hírneveket Dél-Amerikában, hogy most még a bentermelt lisztet is magyar liszt cége alatt árulják. A braziliai osztrák konzul is sietett e fontos vívmányról értesíteni kormányát, mely által a külkereskedelem egy igen fontos kiviteli cikkkel gyarapodott. Ennek a következése megint az lett, hogy Tímár megkapta a királyi tanácsosi címet, és egyúttal a Szent István rend kiskeresztjét a kereskedelmi és nemzetgazdászati téren hazájának tett szolgálatokért. Hogy nevetett az a gúnyolódó démon ott belül, mikor az érdemkeresztet mellére akaszták, s nagyságos úrnak szólíták. Te ezt két asszonynak köszönheted, Noéminek és Tímeának. No, de mindegy. A bíbort is úgy találták fel, hogy egy szerelmes pásztor kedvesének kiskutyája megette a bíborcsigát, s azzal veresre festette az állát. Azért mégis világhírű árucikk lett a bíbor. Most aztán már Komáromban is igen nagyra becsülték Levetinci urat. Gazdagnak lenni még nem elég, hanem ha valaki királyi tanácsos, már akkor nem tagadhatjuk meg tőle hódolatunkat. Mindenki sietett hozzá gratulálni, tisztviselők, céhek, magisztrátus, presbiterium, papi méltóságok. Ő fogadta mindazokat kegyes alázatossággal. Eljött hozzá üdvözölni Fabula János uram is, mint a hajós céh szónoka. Rangjához illő díszben jelent meg, sötétkék sejemposztó kurta dolmány volt rajta, azon három sor diónagyságú, csiga alakú ezüst gomb, s egyik vállától a másik ígérő tenyérnyi széles ezüstlánc verte mellét, melynek közepén az összefoglaló nagy medályonra Julius Cézár mellképét verte ki a komáromi ezüstműves. A küldöttség többi tagja is mind hasonlóul voltak öltözve. A komáromi hajósok ezüstben jártak akkor. A felköszöntőket szokás szerint ott marasztották ebédre is. Fabula uramat is e nagy megtiszteltetés érte. Fabula uram igen őszinte, egyenes lelkű ember volt. Amint a bor feloldotta a nyelvét, nem állhatá meg, hogy el ne mondja a nagyságos asszonynak, hogy bíző, mikor legelőször látta, mint kisasszonyt, soha se hitte volna, hogy ilyen derék asszonyság váljék belőle, s még valaha Levetinci úr neje legyen, sőt, inkább rettegett tőle, s íme milyen csodálatos az isteni gondviselés, s milyen véges az emberi elme, hogy jóra fordult minden, milyen boldogság van a háznál. Csak már még a mennyei gondviselés azoknak a fohászkodásait is meghallgatná, akik a véghetetlen jóságú Levetinci urra azt a legnagyobb boldogságot imádkozzák alá az égből, hogy számára valami új vendéget küldjön alá az égből egy kis angyalka képében. Tímár ilyetten takarta le tenyerével a poharát. Ha ez a bor olyan bor, amitől az ember mindent kibeszél, amit elgondolt, akkor ő egy cseppet se igyék abból. Valami villámlott a lelkén keresztül. Egy ilyen imádság nem várt meghallgattatást is nyerhetne. Fabula uram pedig nem találta elégnek a jó kívánságot, még gyakorlati tanácsokat is óhajtott hozzáadni.
Ja, bizony, a nagyságos úr nagyon sokat strapacírozza magát, az nem ér semmit. Az ember csak egyszer él, s aztán minek él? Én bizony nem hagynék el olyan hosszú időre egy ilyen gyönyörű, szép, finom feleséget. Hanem át kitelt róla, hogy a nagyságos úrnak tűz van a sarkában. Mindig valami új dolgon töri a fejét, s mindenütt maga szeret ott lenni. Azért is van igaz láttatja mindennek, amit megindít. Már kijött volna arra a gondolatra, hogy Brazíliába lisztet küldjön Magyarországra. Én bizony megvallom az igazat, mikor azt meghallottam. Már engedelmet kérek a gorombaságért, de csak kimondom, azt mondtam magamban. De már megbolondult ez a mi urunk, hogy lisztet küld a föld túlsó oldalára. Hiszen mind csiriz lesz abból odáig, ahol ott pedig erdőszámra terem a kenyér a nagy fákon, a kis fákon persze zsemje. És ihol vanni? Micsoda dicsőség lett belőle? Hanem hát persze, aminek az ember maga lát utána.
De ez már olyan önkénytelen irónia volt Mihály számára, hogy nem hagyhatta szó nélkül. Akkor az asszonyt illeti meg minden magasztalás, édes Jánosom, mert bizonnyal ő látott az egész üzlet után.
Megtisztelem, és elismerem ő nagysága méltó virtusait,
mondta János.
De már megkövetem a nagyságos urat. Én is tudom, amit tudok. Én tudom jól, hogy a nagyságos úr hol volt az egész nyáron az alatt, amíg nem láttuk.
Mihálynak egyszerre a Körmei hegyéig nyilalt az ijegység. Tudná ez az ember, hogy ő hol volt? Az rettenetes volna. János félszemével, hamisan hunyorgatva nézett feléje, fölemelt pohara szélén át.
Nos hát, megmondjam a nagyságos asszonynak, hogy hol volt a nyáron a nagyságos úr? Eláruljam!
Tímár ájító zsibbadást érzett minden tagjában. Atali szemei oda voltak szegődve arcához, annak egy vonásával nem volt szabad elárulnia, hogy őt az ittas fecsegő szavai zavarba hozták.
Hát mondja meg, hol voltam, János? Szólt teljes nyugalmat erőszakolva.
megmondom, s bevádolom a nagyságos asszony előtt,
kiállta Fabula János, letéve a poharat az asztalra.
Megszökött a nagyságos úr tőlünk, nem szólt senkinek semmit. Titokban hajóra ült és átkelt Brazíliába. Igenis, maga járta meg Amerikát, maga hagyott ott mindent rendben, azért megy a dolog olyan jól.
Tímár nagyot lélegzett. Nagy bolond maga János barátom, kérem Atali, adjon Fabula úrnak fekete kávét.
De úgy van az, ahogy én mondom,
erősködik János.
Tudom én, amit tudok, kitaláltam én ezt, akármilyen titokban volt főzve, a nagyságos úr megjárta Brazíliát, 3000 mérföldet tett a tengeren. Hány tengeri vihart állt ki, mennyi emberevő vademberrel harcolt, azt csak az Isten tudná elmondani. De mi mindnyájan tudjuk ezt jól. Én nem bánom. Elárultam a nagyságos asszonynak a nagyságos urat. Már most büntesse meg a dezentort, és máskor ne engedje neki, hogy akkora varga betűt tegyen az átlanti óceánuson.
Tímár a két nő arcára nézett. Tímea vonásai az őszinte ijegységet és bámulatot tanúsítják. Atali arca a bosszús elízetlenedést árulá el. Ezek épp úgy elhitték Fabula uram meséjét, mint ahogy ő maga szentül hitte azt, és a fejét merte volna rátenni, hogy igaz. Ekkor aztán Tímár is mosolygott a meséhez titok rejtegető arccal. Most aztán már ő hazudott, nem Fabula János. Az aranyembernek hazudnia kellett, mindig hazudni. Tímárnak jó segítségére jött Fabula uramnak ez a meséje. Szokása a magyar köznépnek a maga nagy embereiről, akiket oka volt bámulni, mintha nem elégelné meg a bámulat rendes okait, még meséket is költeni, amiket a kigondoló maga is elhisz, s végül a közhit a valószínűség vonalára emel. Már ezentúlra volt Tímárnak ürügye a titok teljes eltűnésre. S ha ez elrejtőzés alatti idejéről netaláni kérdezősködésre oly nemű ámításokkal áll majd elő, aminek valótlansága kiderülhet, mindenki oda fogja magyarázni titkolózását, hogy a kegyes hazugságok egy gyöngétséget takarnak el. Nem akarja Tímeát búsítani azzal, hogy ő oly veszélyes útra vállalkozik, minő a gőzhajózás első korszakában volt még az Amerikába átrándulás. A mesét lehetett olyan valószínűvé tenni, hogy még Atali is higgyen benne. Senkit jobban meg nem csalt Tímár, mint Atalit. Ez a nő ismerte a női szívet. Tudta jól, hogy Tímea mit érez, mivel küzd ott belül, és folyton figyelte a lélekharc fejlődéseit. A nő ezzel a fájó szívvel elbújdosik annak közeléből, aki miatt a szíve fáj olyan helyre, ahol egy rokonszenves alak nincs körülötte, ahol nincs minek örülni, ahol nem ébreszti fel semmi a szenvedélyt az alföldi pusztára. Ott rideg számvető könyvek közé temeti kedélyét, száraz üzlettel öli el érzelmeit, olyan munkába fog, mely minden szenvedélyt leront, a pénzszerzésbe. Így tesz a nő, hogy szerencsétlen szenvedélyét elkábítsa. Ha a nő képes erre, hogy ne tenne hasonlót a férfi? Nem sokkal inkább illik-e ahhoz, hogy fájó szívével ő is egy másik pusztára menjen, a tengerre, s ő is a pénzszerzés jégvermébe temesse el mindazt, ami lelkének meleget ad. Hogy jöhetett volna Atali arra a vakmerő gondolatra, hogy éppen a férfi volt az, ki szíve halálos betegségének már gyógyszerére talált, s mikor itthon nincs, akkor boldog? Mit adott volna érte Atali, ha ezt a titkot tudhatta volna? Hanem hát a senki szigete körüli nádas nem beszél, mint Mídász király Borbéjának nádja. Atalit a sárga irigység epeszté, mikor e megoldhatatlan talányon évődött. Tímár és Tímea otthon is a világ példányai voltak a boldog házastársaknak. Tímár kincseket érő drága ékszerekkel halmozta el Tímeát, és Tímea felrakta azokat, mikor a világ előtt megjelentek. Akart ragyogni velük. Mi hirdetheti fényesebben a férj szerelmét, mint a nő gyémántjai? Atali elmerengett rajta. Vajon valóban azon emberek közé tartoznának Tímár és Tímea, akiknél abból áll a szerelem, hogy gyémántokat adnak, s azokat elfogadják? Vagy vannak emberek a világon, akik tudnak nem szeretni, s mégis boldogok lenni? Atali még folyvást Tímeára gyanakodott, és nem Tímárra. Tímár pedig alig várta már, hogy a tél elmúljék, s nyíljék a tavasz. No, természetesen, hogy a malmok ismét megkezdhessék működésüket, hisz az üzlet emberének mindig ezen jár az esze. A lisztüzlet az első évi siker után még nagyobb erővel lesz folytatva. Hanem ez évben már rábeszélte Mihály Tímeát, hogy ne rontsa az egészségét az üzlet vezetésével, azt majd ügynökeire fogja bízni. Tímea pedig menjen el a nyári idény alatt valami tengeri fürdőbe, ahol idegbántalmai enyhülni fognak. Hát ő hova megy? Azt nem kérdezte tőle senki. Hihető volt, hogy ismét átmegy Dél-Amerikába, s ismét valami olyan kegyes hazugságot fog mondani, hogy Egyiptomban vagy Oroszországban volt. Ő pedig sietett le az Aldonára. Amint a nyárfák hím virágai fakadni kezdtek, már nem volt otthon maradása. A csábító kép minden álmát betöltötte, minden gondolatját fogva tartá. Meg sem pihent Levetincen, ügynökének, tisztartójának adott olyan általános utasításokat, amik felől azok tehettek, amit akartak. Éjszakára lement Golovácra, hol érdemrend díszítette esperese lakott. Ahhoz szállásolta be magát. Késő este érkezett meg az esperes lakához. A konyhán keresztül ment be hozzá. A konyhában a pattogó tűz mellett csinos fiatal hölgy alak sütött főzött. A szobában pedig, hol a kalugyert egyedül találta, két teríték volt föltéve az asztalra. A tisztelendő úr nagyon barátságosan fogadta úri vendégét, és sietett neki legelőször is az érdemrendéhez gratulálni. Azután engedelmet kért tőle, hogy kinézhessen a konyhába, s érdemes vendége kedvéért intézkedéseket tehessen. Mert mi különben igen takarékosan élünk. Mi? Kérdezte Tímár tréfásan. Ej, mondta a kalugyer, megfenyegetve ujjával vendégét. Ne légy hát olyan gonosz ember. A házigazda megtette intézkedéseit. Visszajött. Hozott jóféle szerémi